korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Evezz a mére 181. adás. Elkezdem tehát most a Manna című műsort, Lázadások. A szolgaság házából, Egyiptomból való megmenekülés után a nép hamar felejtett. Többször, többféle módon lázadoztak az Úr ellen és Mózes ellen. A lázadás lényege mindig az volt, hogy bár szabadságban éltek és vándoroltak az ígéret földje felé, pusztában, de eszükbe jutott, hogy Egyiptomban bezzeg dúskáltak minden földi jóban, itt a pusztában pedig éhen szomjan vesznek. Hát közben ugye hamar feledték a rabszolgaság minden igáját, gyötrelmét, hogy azt a fáraónak azt az igyekezetét, hogy az egész népet megsemmisíti, ugye a rabszolgamunka nehezítésével, az elsőszülöttek, azzal, hogy parancsot adott, hogy öljék meg az elsőszülött gyermekeket, ugye Mózes is ekkor menekült meg, és a nagy-nagy keserű és nyomorúságos életről mind-mind elfeledkeztek, de csak az, hogy a húsos fazekakot tele voltak. Csak ugye mennyire ismerős ez a furcsa szellem. Hisz a történelemben közeli és távoli múltban számtalan példát találunk erre, még közelmúlt történetében is, ugye, hogy nagyon hamar felejt a nép. Egy ilyen lázadás a bevezetője a manna megjelenésének és történetének a nép életében. A nélkülözés által okozott nosztalgikus emlékezés Egyiptom húsos fazekaira tüntetést váltott ki a feledékeny népben. Mit válaszol erre az Úr? Na jó van, estére hús lesz, reggel kenyér. Este hatalmas fűrraj lepte el a tábort. Reggelre pedig apró valami, idézőjelbe tettem, lepte el a földet, és akkor Izrael gyermekei kérdezgették egymást saját anyanyelvükön, manhú, manhú, mi ez magyarul, és ebből lett mindenféle nyelven a manna szó, tehát eredetileg ez egy kérdő szó volt, mi ez, mi ez. Ehető volt ez a valami, és természetes magyarázata is van ennek, majd visszatérek erre, hogy a természet és a természet fölötti jelek hogy kapcsolódnak egymással. Tehát valószínűleg az a magyarázat, hogy létezett a tamariszkusz gyantája ehető édes valami, vagy pedig valami más szárazságtűrő apró növény, a gyümölcse, és aztán ez isteni jellé fokozódik, az isteni gondviselés jelenik meg ebben, mindenki annyit szedhetett, amennyire szüksége volt. És itt jön aztán pár érdekes dolog, nem volt szabad csak aznapra szedni. Ha valaki mégis többet harácsolt, attól való félelemben, hogy hát, ha holnap nem lesz, és mi lesz a holnapi nappal, akkor az a manna, amit harácsolt, elférgesedett másnapra, és megromlott. Viszont, nagyon szép jelképek ezek, a hatodik napon kettős adagot kellett szedni, mert a szombati nap szentsége ezt megkövetelte. Persze, ugye, egyesek mégis kimentek a mezőre szombaton, ugye, az előbb azért harácsoltak, hogy másnapra nem jut esetleg, most pedig gondolták, hogy hát akkor mégis szombaton is szednek, de ott nem leltek semmit. Egy bizonyos mennyiséget aztán örök időkre meg kellett őrizni az Úr jóságának emlékére, ezt a mannát a frigyládában tartották később, amiről már többször beszéltünk, a frigyláda tartalmáról, még meg fogom majd említeni. Tehát a manna valóság és jel. Természetes jelenségek felfokozása isteni jellé. A fürjek vándorlása, különös táplálék megjelenése a földön, Isten szeretetének, gondoskodásának hatalmas jeleivé válnak, tehát a természetes esemény aztán hatalmas nagy jellé válik. Erre van példa az Új Szövetségben, majd erre visszatérek a helyén, és ez a manna. A fürjekkel aztán kevesebbet foglalkozik a Szentírás, de a manna talán kiemelkedőbb. A manna használatának is vannak mély mondani valói. A bizalom az Úrban, hit abban, hogy holnap is táplálni fog minket. Ugye milyen szép itt is új szövetségi kapcsolat, mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, csak ma. Elég a mának a maga baja. És itt is ez van, hogy hát ők reszkedtek a holnap miatt. Aztán tanítás még a szombat szentségének kiemelése, hogy akkor hiába mennek ki dolgozni, egyszer csak látják, hogy nincsen manna. A fékeveszett kapzsiság és a holnaptól való reszketés elítélése, és természetesen tanítása a mannához vezető út is a feledékenység, a rabszolgaság elfelejtése. Számtalan szép legenda is keletkezett, ugye a mannáról is, a hagyomány szerint, ezt még akkor elmondom, a Fridládában helyeztek el egy tál mannát, Áron kivirágzott botját, amely a főpapi hivatás jele volt, és a 10 parancs tábláit. A Fridládát a Szent Sátorban helyezték el, majd az első templomban, Salamon templomában, de ez elveszett a templom pusztulásakor. Végérvényesen elveszett, úgyhogy a második templomban nem volt már, csak üres volt a szentek szentje. Számtalan legenda keletkezett később állítólagos sorsáról, sőt filmek garmadája keletkeztek erről, és hogyha valaki megnézi ezeket a gagyi videókat, akkor láthatja unalomig, hogy hol megtalált, meg most feltétlenül megtalálták a Fridládát, ugye, vagy fosztogatók, és így tovább, itt találták, ott találták, most legutóbb Etiópiában is megtalálták, hát ezeken ne törődjünk egyáltalán, de ha valaki megnézi, hát mi művészileg sincs értéke ezeknek a filmeknek, csak hát nagyon káprázatosak. A manna az Új Szövetségben, és akkor most már helyben vagyunk, a kafarnaumi beszédben szerepel a manna, az Úr összehasonlítja a manna titkát azzal a kenyérrel, amit majd ő ad nekünk. A történet a kenyérszaporítással kezdődik, ami János evangéliumában a legrészletesebb az összes kenyérszaporítás történet közül. Azután a kenyérszaporítás után tengeri vihar lesz, majd a nép ismét Jézus köré gyűlik, és követeli az előző nap csodájának megismétlését Kafarnaumban. Sokan hivatkoznak a manna történetére, hogy Mózes mannát edött, hát akkor te most mit adsz akkor? Az Úr ekkor kifejti, hogy a manna a mulandó testet táplálta, ő viszont égi kenyeret ad nekik, égi italt nyújt át, teste étel, vére ital lesz. Az előző nap egy egyszeri jel volt, a kenyérszaporítás, ami nem ismétlődik meg, mert a jövőben Jézus teste és vére lesz az étel és ital. Ennek titkában és erejében belülről megváltozunk, és a belülről megváltozott ember folytatja Jézus művét. Tehát ez a csoda, hogy olyan kenyeret és olyan italt ad, amivel mi változunk meg, és akkor mi is folytathatjuk Jézus művét, kenyeret adni az éhezőknek valóságos, és átvitt értelemben. Tehát ez az igazi csoda, amikor mi is nem hagy el minket, csak másképpen szeret minket, mint hogy mi elképzeljük, és mi is csodákat hozhatunk létre. Ezt ők nem akarták elfogadni, mert hát sokkal egyszerűbb ülni egy széken, napról napra jön a mindennapi kenyér az égből, és akkor jól lakunk másnap újból, mint sem, hogy belevigyük magunkat az életbe, és Krisztus testével táplálkozva mi is megváltoztassuk a világot. Nem akarták elfogadni. Sokan el is hagyják Jézust, ma is sokszor ezt kérjük, majd kitérek erre, elhagyják, és már-már a legszűkebb kör is kezdi elhagyni. Végül Péter vallomásával fejeződik be ez a nagy történet. Uram, kihez mennénk, hiszen örök életet adó igéid vannak, mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Isten szentje. Tehát így kapcsolódik össze a régi manna az újjal és a kenyérszaporítással, és a valóságos égi kenyérrel, amelyet kapunk tőle. Mit kérünk? Milyen kenyeret? Milyen táplálékot? Tehát ez a végső következtetésünk következik, hogy imádságainkat, különösen a kérő imákat felül kell bírálnunk. Mit kérünk az Atyától? Olyan csodát, ami úgy változtat a sorsunkon, hogy mi magunk nem változunk semmit, csak várjuk az égi jeleket? Például imádkozunk beteg gyógyulásért, ez nagyon szép dolog, de több dolgot nem gondolunk át, hogy esetleg mi is segítünk a betegen, meglátogatjuk, mi szüksége van rá, vagy ha a saját betegségünkért, akkor átgondoljuk, hogy mit tehetünk érte, miért lettünk betegek, és hogyan, ha nem gyógyulunk meg, akkor hogyan fogjuk viselni a továbbiakban. Tehát csak szűklátó körűen valamit kérünk, de a körülményeket nem vizsgáljuk meg, és lehetőleg olyan csodát kérünk, amiben nekünk nincs részünk, pedig az kéne égi kenyeret, égi erőt, szent lelket kérni, hogy mi is részt vegyünk Jézussal együtt a világ csodáiban. Nagyon fontos ez. Érdemes újból és újból átgondolni. Várjuk az égi jeleket, vagy pedig olyan csodát kérünk, amiben elhelyezzük mi is azt a kicsi kosarat, mint az a kisfiú, a néhány kenyérrel és hallal, és belőle táplálkozva folytatjuk szeretet művét a világban.
Evezz a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.